Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikus Karkus István és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berec Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
18 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar jobboldal és Orbán Viktor az amerikai republikánusoknak és Donald Trump elnöknek az egyik legkiemeltebb európai szövetségese, jelentette ki az Alapjogokért Központ főigazgatója. Szántó Miklós kiemelte, Magyarország képes lehet érdemleges külön megállapodásokat kötni Amerikával. Szántó Miklós szerint már az amerikai elnök januári beiktatását követően lehetett érzékelni az új Trump adminisztráció pozitív hatásait. Mint mondta, az amerikai szövetségi kormányzat felszámolta az eredetileg humanitárius segélyezésre létrehozott, de időközben politikai lobby szervezetté alakult USAID-et, amely a magyarországi baloldalt, ideértve a hozzájuk szorosan kötődő álcivil szervezeteket és fake news sajtót is súlyos 10 millió dollárokkal támogatta. Ez és hogy visszarendelték David Pressman nagykövetet, önmagában mutatja a kétoldalú kapcsolatok új dimenzióját, hangsúlyozta a főigazgató. Szántó Miklós kitért arra is, hogy Brüsszellel szemben a magyar jobboldal készült Donald Trump visszatérésére. Erre utalt elég erősen, hogy Trump több mint 100-szor hivatkozott a magyar miniszterelnökre kampánya során, megválasztása és beiktatása után őt hívta fel először az európai vezetők közül telefonon, időközben pedig miniszteri szintű találkozók voltak Washingtonban az amerikai kül, illetve pénzügyminiszterrel és G.D. Vance alelnökkel is, fogalmazott Szántó Miklós. Az ukrán uniós csatlakozás a közös agrárpolitika végét jelenteni, a Magyar Külügyi Intézet számításai szerint csak a magyar mezőgazdaság számára közel 1000 milliárd forintos veszteséget jelentene évente, hangsúlyozta a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hídvégi Balázs emlékeztetett, a közös agrárpolitika arra épül, hogy erősítse az európai mezőgazdaságot, támogassa a családi gazdaságokat, ugyanakkor Ukrajna csatlakozásával az összes pénz gyakorlatilag Ukrajnába menne. Jelezte, hogy az ukrán termőterület a mostani Európai Uniós termőterületek egyharmadát teszi ki, amelyet a legnagyobb részben külföldi tulajdonban lévő koncernek tulajdonolnak, vagyis láthatóan van egy üzleti érdek is mögötte. Az államtitkár kijelentette, az ukrán csatlakozás nem a magyar gazdák és nem a közép-európai gazdák érdeke, mint ahogy a francia gazdák érdeke sem. Úgy vélte, éppen ezért ezekről az ügyekről beszélni kell, és büszke arra, hogy Magyarország ezt nyíltan megteszi, fogalmazott Hídvégi Balázs. A kormány célul tűzte ki az Egyetem 2030 programban, hogy legyen egy magyar felsőoktatási intézmény a világ 100 legjobbja között, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára. Varga Bajusz Veronika megjegyezte, ennek eléréséhez kapcsolódnak az Amerikában tett látogatások, megbeszélések is, melyek célja alapvetően egy erősebb kapcsolat kiépítése volt az ottani egyetemekkel. Kiemelte, a Pannonia ösztöndíj program révén már egyre több magyar egyetemnek van kapcsolódása az amerikai felsőoktatási intézményekkel. Elmondta, munkatársaival azt gondolták, ezeket az egyetemeket végigjárva, a jó gyakorlatokat feltérképezve és a kapcsolatokat erősítve segíteni tudnak a magyar intézményeknek az építkezésben. Hozzátette, több amerikai diákkal is találkoztak, akiktől megtudhatták, miben hasonlít és miben különbözik az ottani a magyar felsőoktatási rendszertől. Miskolc közgyűlése döntött arról, hogy az önkormányzat 450 millió forinttal biztosít majd többet a közétkeztetésre májustól, közölte a Vármegye Székhely polgármesteri hivatala. Azt írják, a jövő hónaptól nem csak a közétkeztetésben, hanem a közösségi közlekedésben is változás lesz, ugyanis több villamos és busz közlekedik majd a városban. A közgyűlésen a helyi környezetvédelmi előírásokon is szigorítottak, a határozat alapján a Bükk városában nem történhet úgy beruházás, hogy az veszélyeztesse a környezetet vagy a miskolciak egészségét. Végül az időjárásról. A gomoly felhők feloszlanak, nagy részt derült lesz az ég. Csapadék nem várható. A déli szelet a Nyugat és Észak-Dunántúlon élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb nappali hőmérséklet 3 és 11 fok között alakul. Az északi völgyekben lesz a hidegebb, míg a szelesebb dunántúli tájakon az enyhébb idő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Zsolozsma. Az esti dicséretet a Domonkos Nővérek budakeszi közösségével imádkozzuk.
Jerusalem. között. Halálod leszek, ó halál, marásod leszek, ó halvilág. Amint Jónás proféta három nap és három éjjel volt a haldobrában, úgy lesz az ember fia a föld szívében. Hallgass meg, Uram, imádságomat, te hűséges vagy, figyelj könyörgő szavamra. Igazságos vagy, hallgass meg engem, ne szállj perbe szolgáltal. Széled előtt egy élő sem mondható igaznak, az ellenség üldözőbe vett, életemet a földre tiporja. Sötétségbe taszít, mint a régen megholtakat, egészen elcsökked a lelkem, és a szívem is megdermed bennem. A régmúlt napokra emlékezem, végig gondolom mindent tetteledet. Elmélkedem azon, amit kezed művelt, kezemet felé tárom. Mint aki szikkadt föld, lelkem utána deped. Siess, hallgass meg, Uram, már a lelkem is elebed. Ne rejtsd el előlem arcodat, nehogy olyan legyek, mint akik a sírba haszállnak. Hadd hallja minden reggel, hogy jóságos vagy, mert csak benned bízom. Mutasd meg, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik a lelkem. Ellenségeimtől ments meg, Uram, nálad keresek oltalmat. Taníts meg akaratod teljesítésére, mert te vagy az én Istenem. Jó lelked vezessen az egyenes úton, neved miatt, Uram, életemet tarts meg. Gyötrelmeimből a te igazságod szerint vezess ki engem. Amint Jónás proféta három nap és három éjjel volt a haldgyomrában, úgy lesz az ember fia a föld szívében. Mondjátok le ezt a templomat, mondja az Úr, és harmadnapra felépítem, de ő saját teste templomáról beszélt. Jézus Krisztus isteni mi voltából, Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez mint zsákmányhoz ragaszkodjék. A beszolgáljának utöltve képesítette magát, az emberekhez lett hasonló. Külseiben olyan volt, mint egy ember. Megalázta önmagát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fősségesebb minden névnél. Hogy Jézus nevére hajoljon meg mindent ért, a mennyben, a földön és az alvilágban. És minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus
Jézus Krisztus az Úr. Bontsátok le ezt a templomot, mondja az Úr, és harmadnapra felépítem. De ő saját teste templomáról beszélt.
Olvasmány Szent Péter apostol első leveléből. Tudjátok, hogy nem veszendő ezüstön vagy aranyon szabadultatok ki az atyáitoktól rátok hagyományozott értéktelen életmódból, hanem Krisztusnak, a hibátlan és egészen tiszta báránynak a drága vére árán. Őt Isten előre, már a világ teremtése előtt kiválasztotta, de csak az utolsó időkben jelent meg miattatok. Általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és megdicsőítette, hogy higgyetek és reméljetek az Istenben.
Krisztus engedelmes volt értünk, mint halálig, a kereszt halálig. Krisztus engedelmes volt értünk, mint halálig, a kereszt halálig. Azért fölmagasztalta őt az Isten, és olyan nevet adott néki, mely fölötte van minden névnek. Krisztus, engedelmes volt értünk, mint halálig, a kereszt halálig. Most dicső meg az ember fia, Isten is megdicsőd benne, és hamarosan megdicsőíti őt. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben. Tekintetre méltatta alázatos szolgálod lányát. Íme ezentől boldognak hirdetnek az összes nemzedékek, mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk. Nemzedékről nemzedékre megmarad érgalom azokon, akik Isten félők. Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széje szórta, hatalmasokat előzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt. Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel. Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról, melyet atyáinknak hajtan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké. Most dicsőleg az ember fia, Isten is megdicsőül benne, és hamarosan megdicsőíti őt.
Imádjuk őszinte áhítattal megváltónkat, aki értünk kint halált szenvedett és eltemették, de feltámadt. Könyörögve kérjük.
Urunk, könyörülj rajtunk!
Urunk, Jézus lándzsával átszúrt oldaladból vér és víz fakadt, egész egyházat csodálatos szentsége.
A halálod, temetésed és feltámadásod által adj új életet jegyesednek.
Úr Jézus, Te gondoltál azokra, akik elfelejtették, hogy megígérted feltámadásodat.
Emlékezzél meg azokról is, akik nem tudnak feltámadásodról, és így remény nélkül élnek.
Isten báránya, te vagy a mindnyájunkért feláldozott húsvéti áldozat.
Vonj magadhoz minden embert.
Világ mindenség Istene, te mindenek felett állsz, és mégis engedted, hogy a sírba zárjanak.
Szabadíts meg az emberiséget a gonosz hatalmától, és ajándékozd meg a dicső halhatatlansággal.
Krisztus, az élő Isten fia, te a kereszten nyitottad meg a mennyország kapuját a gonosztevő előtt.
Legyenek a feltámadásban dicsőséged részesei, meghalt testvéreink, hiszen a halálban és az eltemettetésben is hasonlókká lettek hozzád.
Szelíd és alázatos szívű Urunk Jézus Krisztus,
alakíts szívünket a te szent szíved szerint,
add, hogy mindig egy szív és egy lélek lehessünk.
Amen.
Most folytassuk a közös imádságot Isten országának eljövetelét várva.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
Mindenható örök Isten, egyszülött fiad leszállt a föld mélyébe, de sírjából dicsőségesen feltámadt. Híveidet, akik a kerességben vele együtt eltemetkeztek, vezesd el az örök életre az ő feltámadása által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
Amen.
Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
Amen.
Az esti dicséretet a Domonkos Nővérek Budakeszi közösségével imádkoztuk. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Szili András plébános a közelmúltban kapott Wallenberg díjat. Ennek apropóján kerestük fel budapesti szolgálati helyén. Tartsanak velünk!
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. A harmadik kerületből a Szentendrei útról, a Kövisszűz Mária templomból. Szili András plébánoshoz jöttünk, aki a Kövisszűz Mária templom plébániai kormányzója, és a Budapest Békásmegyer Ófalui Szent József templom plébánosa. Wallenberg díjat kapott január 17-én. A Wallenberg díjat egyházi személyek is kaphatják, akik hitéleti tevékenységük során a hit erejét felhasználva aktívan közreműködnek a különböző felekezetek, vallási közösségek helyi együttélésében, az egymás iránti előítélet leküzdésében. Hitéleti tevékenységükkel hozzájárulnak a népek vallási közösségek együttéléséhez, példát mutatva a humanizmusból. Cili András ezért kapta a díjat. Tudni kell róla, hogy ő már 2015 óta a spanyol nyelvű közösségnek és a plébánosa. Hogyan kezdődött a pályája? Mikor kötelezte el magát az egyház mellett?
Hát mit jelent az egyház mellett való elköteleződés, vagy milyen értelemben véve? Tehetjük fel a kérdést, hát kiskoromban katolikus nevelést kaptam, az már egyfajta elköteleződés, hogy a gyermek hittanra jár, de hát lehet, hogy mégsem elköteleződésből fakadóan, hanem egyszerűen mert kötelezik, az azt jelenti, hogy elküldik hittanra, én is így voltam ezzel, de azért szívesen mentem, és aztán utána a Ferences gimnáziumba kerültem Esztergomba, majd reformátusoknál érettségiztem, és ott kezdődött az a fajta már saját, tehát szabad akaratból való és önállóbb elköteleződés, ami aztán a papi pályára lépést is eredményezte, hogy megfordult a fejemben, és ugyanígy a szívemben is megszülethetett ez, hogy mi lenne, hogyha én az Isten igéről beszélnek, és úgyis, mint a megtestesült igéről, Jézus Krisztusról. Ez a református környezet, ez bizony kellett, hogy a katolikus identitásom megerősödjék. Ott is nagyon sokat kaptam, és olyan értemben véve is, hogy tanúságtevő tanáraim, osztálytársaim voltak, és velük is a hitről lehetett szót ejteni bővebben, és sok kérdést is tettek föl nekem, és én próbáltam nekik megfelelni, és a kérdéseikre is megfelelni, és az azt jelenti, hogy a magam hitét ezáltal jobban meg tudtam ismerni. Amiről korábban azt feltételeztem, hogy esetleg természetes, az kiderült, hogy nem annyira, nem csak úgy értem, hogy természetfeletti, hanem hogy hogyan gondoljuk, és ebbe így jobban beleástam magam, és ez volt ilyen 11-12-es korom tájt, de utána érettségit követően azért még dolgoztam egy keveset, édesapám kérésének is eleget téve, aki nem repesett az örömtől azért, hogy én papnak megyek, és aztán végül ismételten beadtam a jelentkezésemet a szemináriumba, és akkor 2006-ban kezdtem meg ott a tanulmányimat, és 12-ben szenteltek fel papnak.
Említette, hogy a reformátusokhoz járt, végül mégis katolikus pap lett. Hogyan történt ez a váltás?
Úgyhogy nem volt benne váltás, hanem eredendően is katolikus voltam. A református környezet abban segített, hogy ebben a katolikus énemben, és úgyis, mint a hitemben, tudatosan megerősödjek. Olyan érdekes volt a katolikus gimnáziumban, a ferences gimiben, mindenki más is katolikus volt rajtam kívül, az osztálytársaim, bárki is, és ott ez nem volt különösebben fontos. Itt azonban ez kérdéseket vetett föl, ez azt jelenti, hogy mások, idézőjelbe téve, tehát interjú voltak engem, bandináltok, miért úgy van meg ti, miért úgy gondoljátok katolikusok, hogy, és akkor ez eredményezte, hogy nekem a hitemet jobban, hogy válaszolni tudjak az ő kérdéseikre, meg kellett ismernem. Volt ebben a szó nemes értelmében véve is provokáló kérdés, volt olyan, hogy értetlenségből fakadt, volt olyan, hogy hát most ez túlzó, de hogy hitvitákat folytattunk, de legalábbis sokat az Isten dolgáról elmélkedtünk, együtt gondolkodtunk, nagyon jó volt.
Amikor ide jött ebbe a templomba, illetve a Békásmegyerófalusi, akkor milyen tervekkel jött, hogy mit szeretett volna megvalósítani?
Semmilyen tervel nem jöttem, kap az ember egy kinevezést, hogy lásson el egy plébániai közösséget szentségi szempontból, mert hát ugye lelkipásztor, felszentelt pap, és akkor a tervem az volt nagyjából, hogy felfedezni, hogy mi újság van errefelé Békásmegyeren, és hogy mik a lehetőségek. Tapasztaltam, hogy van nagyon sok fiatal családosok, meg kisgyermekesek is, rengetegen élnek azon a vidéken, de ugyanúgy vannak idősebbek is, és akkor, hogy mindenkihez is kell tudni szólni, meg hogy mindenkit is meg kell szólítani, és mindenkihez az Isten igéjét el kell juttatni, úgyis, mint a megtestesült igét, Krisztust, mint az Eukarisztiában a betegekhez, és úgyis, mint a tanítás által a hittanórákon keresztül ezeket be lehetett indítani, mert egy különleges és szomorú egyébként helyzetnek volt Békásmegyer temploma, hát így kitéve, tehát direkt kerültem a szót, hogy mondjuk örvendett volna ennek, mert a legkevésbé sem, oldalagosan volt ellátva ugyanis két esztendőn keresztül, mert azt megelőzően, aki hosszasan a szeretett lelki pásztora volt a közösségnek, ő elhunyt fiatalon, és akkor két éven át egy másik templomból, az én jelen másik templomomból látta el az ottani atya Békásmegyer lelkipásztori szolgálatát, és ez azt jelenti, hogy kevesebb volt a szentmise, hittanórákra is mérsékeltebben volt lehetőség, meg egyáltalán a közösség építése, és hát már réges-régen nem lakott ott pap helyben. És ez nagyon fontos, ez az úgynevezett rezidiálás, hogy helyben lakjon a pap, megszólítható legyen, megtalálható legyen, és hogy elérhető legyen. Annál is inkább, mert ez a plébániához egy annak területén lévő katolikus óvoda, általános iskola és gimnázium is tartozik, és annak a lelkipásztori ellátását is meg kell oldani, iskola, tagozat, osztálymisékről legyen akár szó, vagy a tanításról egy-egy osztályban, nem sokat vállalva, mert azért nem ez a profilunk elsődlegesen, de az iskolában való jelenlét viszont el nem hanyagolható, tehát fontos, hogy ott a diákok lássanak papot, úgy, mint az óvodások, és oda is járok, balázsáldás, bármi, gyertyaszentelés, reggelizés, csak a gyerekekkel való együttlét, kis állítatos, imádságos alkalmak, suliban meg nyilván magasabb fokon zajlik ez, de őket sem lehet pap nélkül hagyni, úgyhogy fontos ez.
Nagyon sokrétű program van itt a templomokban, kirándulni is mennek, gitáros miséket tartanak, tehát minden korosztályt megszólítanak.
Muszáj minden korosztályt megszólítani, mert hát nem lehet kivétel senki, sem egyébként pozitív, de pláne nem negatív értelemben véve. Tehát, hogy van, ami látványosabb, meg mondják, hogy igen, a fiatalokhoz elérni, meg a fiatalokat megszólítani, meg a fiatalok mennyire fontosak. Hát annyiban fontosak, hogy sok évtized áll előttük, adja Isten, és akkor ők majd felelősséget tudnak vállalni azokért, akik a majdan rájuk bízottak lesznek. Tehát ugyanúgy az idősek is nagyon-nagyon fontosak a velük való foglalatoskodás, velük való találkozás. Felnőtt hittant, vagy bibliakört, ha úgy tetszik, máshogy úgy nevezik, de én direkt felnőtt hittannak hívom. Azt ráadásul felnőtt ifinek szoktam nevezni. Ugyanaz a stílus, ugyanaz az előadás, sokszor a téma is, hát persze egy picit másként, más nyelvezettel, de nekik szól. Úgyhogy jó, hogyha mindenki is a közösség részének tudja magát tekinteni, mert ezt így is érzi szívből, lélekből fakadóan.
A spanyol nyelvet azt még középiskolával hozta magával, akkor kezdte tanulni?
Nem, egyáltalán nem, középsulis koromban. Ugye, hogy általánosban a német volt az első nyelvem, akkor ott meg az angol lett a második, hogy piacképes legyen az ember, illetve olaszul tudtam, még tanultam meg, és arra épült rá a spanyol később, hogy Peruban járhattam, és akkor ott, ahogy hosszabb időt tölthettem, úgy magamra szedtem egy passzív nyelvtudást főleg, nem hittem volna, akkor még, hogy ennek haszna lesz, és aztán, amikor később a bazilikában amolyan gyakornoki szolgálatomat, mint a diakónusi évemet töltöttem, akkor egyszer találkoztam, miközben az irodai feladatokat elláttam, mert ilyenre kétszer volt összesen talán példa, egy spanyol-magyar vegyes jegyessel, a férfi fél volt a spanyol része a jegyespárnak, és akkor ők szerettek volna házasságot kötni, és így bejelentkeztek, és akkor vagánykodtam nekik, hogy én is tudok spanyolul valamelyest, és akkor kérték, hogy hát látták, hogy ott papi civilben üldögélek, és ők nem tudták, hogy én most pap, mint áldozópap, vagy diakónus, mint szerpap vagyok, de hogy én eskessem őket. Az diakónusként is lehet egyébként, az esküvőre ráadásul már akkor került sor, amikor felszentelt áldozópap voltam, és a kérésüknek eleget téve, mert többször is megfogalmazták ezt, hát szóval barátsággal könyörögtek, hogy de legyen atya, mondom, nem tudok új spanyol, majd kerítünk valakit, aki tud normálisan, de maga is tud, hát mi is spanyolul dumálunk, nem, legyen valaki, aki professzionálisabb, és végül belementem, és akkor komolyan venni, megpróbálva ezt a kérést, elkezdtem újra, de már úgy, mint tanárra spanyolul tanulni, igen, és akkor aztán haladtam előre.
És itt hogy talált spanyol anyanyelvű hívekre?
Sehogy nem találtam spanyol anyanyelvű hívekre. Nagyon sokan nem is tudják, hogy léteznek már, hogy itt lennének a városban. Ez utólag, vagy visszagondolva erre, már most innen a jelen helyzetemből, egészen furcsa, pedig én is ugyanígy voltam ezzel, hogy fogalmam nem volt, hogy itt latin-amerikaiak, meg spanyolok, általában véve spanyol ajkú hívek, emberek élhetnek, hanem ők találtak meg. Tehát ez a különleges, hogy elmentem egyszer a perui tiszteletbeli konzulátus rendezvényére, meghívást kaptam erre, én teljesen civilben, tehát nem papként elmentem egy szürke öltönyben, egyébként szürke nyakkendőben, még erre is emlékszem, mert ez egy civil rendezvény, akkor erre így megyek, nem olyan paposan kiöltözve, és ebben a hétköznapi viseletemben volt, aki felismert, a Barbara nővér, aki a Verbumnei közösség egyik nővére, perui származású, és én őt meg még a bazilikából, a bazilikai diakonátusom idejéről ismertem, és akkor megszólított, hogy András, hogyha te itt, hogy, és akkor ott már spanyolul beszéltünk, mert a Barbara nővér meg tud magyarul, meg főleg akkoriban, amikor én a bazilikában voltam, ő magyarul akart velem beszélni, tehát előtte például nem akartam a spanyol nyelvtudásommal előhozagodni, vagy így vagánykodni a korábbi kifejezéshez visszatérve, és itt viszont egy spanyol zajlott a kommunikáció, és hogy te tudsz spanyol, mondom, persze, hát, már nem úgy persze, hanem hogy úgy igen, tanultam, meg találkoztam vele, és de jó, és hogy nem tudnál-e nekünk segíteni a spanyol nyelvű közösségnek misézni Róna Gábor atyának, aki egy jezsuita szerzetes, több évszázados latin-amerikai misszionárisi múltra tekintett vissza, aztán hazatért, és akkor ő látta el ennek a közösségnek a lelkipásztori szolgálatát nagy gonddal, és akkor elkezdtem neki segíteni, és aztán utána, amikor ő elhunyt, akkor a bíboros úr kinevezett ennek a közösségnek az élére, hogy legyek a Budapesten élő spanyol anyanyelvű hívek lelkipásztora.
És hol találkozik velük, és mivel fordulnak önhöz?
Mindennel is, amivel egy plébánián a felelős lelkipásztort meg lehet keresni a házszenteléstől kezdve, ugyanígy az esküvőkön keresztül, abból is van többféle, hogy két spanyol ajkú, vagy egy spanyol ajkú és egy magyar ember szeretne házasodni, hogy itt tervezik az esküvőt, de amúgy Londonban élnek, az egyik az mondjuk spanyol, a férfi, a másik az magyar, a nő, de egy harmadik országban ez szerint dolgoznak, de az esküvőt meg itt tervezik magyar honban. Ha van minden is, hogy itt élnek mind a ketten a spanyol-magyar félistát, aztán ezen túlmenően betegek kenetét el kell vinni az idősebbeknek, sokan vannak, akik más országból érkeztek, főleg venezuelaiak. Az ifjabb generációk tagjai magyarul már könnyebben megtanulnak, vagy kénytelnek, hát ugye az iskolában a gyerekek magukra szedik a magyar nyelvtudást, szinte második anyanyelvükké válik az, de az idősebbek sokszor nehezebben boldogulnak a magyar nyelvvel, és a lényeg a történetnek, hogy ők is rászorulnak a lelkipásztori szolgálatra, és van minden is, már búcsúztatás, temetés is, amikor az itt van magyar földön, magyar földbe. Úgyhogy mindennel is fordulnak az emberhez, és hál' Istennek most már intézményesített keretek között zajlik a spanyolajkúak lelkipásztori szolgálata, mint egy lelkészség a misszió megalapításával, erre idén-nyáron került sor, és van is ebben segítségem, hogy ennek így igazgatójává, bíboros úr által kinevezve lettem, és érkezett egy magyar gyökerekkel rendelkező, de már harmadik generációs spanyolajkú, tehát teljes egészében atya Venezuelából, a magyar nyelvet most tanulja, és akkor majd a magyarok pasztorációjába is bevonható lesz, de egyenlőre csak idézőjelbe téve, mert ez sem kevés, egyáltalán nem, és ezt megtapasztalja ő főleg, de a spanyol nyelvű hívekkel tud foglalkoznia. José Daniel Dallos Maldonado, egyik vezetékneve mutatja is az ő magyar gyökereit, atya, és rá lehet támaszkodni, és akkor ő ebben a helyettesem, és hogy hol, erre is vonatkozott a kérdés, hol vannak a misék, akár hétköznapi misék is vannak, kedden, csütörtökön, meg hát minden vasárnap is együtt ünneplünk, illetve ugyanúgy van itt is Szent Háromnap, meg előtte Virágvasárnap, meg minden ünnepet megtartunk, mint egy plébániai közösségben. Vannak agapék, van nekünk is búcsunk, a guadalupei szűz ünnepe 12-12, könnyű megjegyezni, december 12-e, adventi időre esik, ugye. És hogy hol, továbbra is ez a kérdés. Annak idején a Kalocsai Nővérek Kollégium Terezianum kápolnájában gyűltünk össze Pesten. Fontos, hogy egy centrális hely legyen, ahol zajlanak a liturgikus alkalmak, mert hogy mindenhonnan a város minden részéről kell, hogy meg közelítsék a hívekkel, hogy tudják egyáltalán megközelíteni, és most pedig lenn Belbudán, a Bakcsomópont környékén, vagy hát ugye a déli Moszkva vidékén, és konkrétan mente meg a Táltos utcai Szentkereszt templom igazgatóságban fogadott be bennünket Matolcsi Kálmány templomigazgató atya.
És hány embert érint ez a lehetőség, hogy tudnak menni a saját anyanyelvükön a vallásukat gyakorolni?
Hát ami a spanyolokat illeti, mert ugye itt aztán a fővárosban mindenfajta féle nyelven is minden nagyobb közösségnek, vietnámiaknak, filippinoknak, mindenkinek is, frankofónoknak, németajkoknak van szentmise, és szentségi szolgáltatás biztosítva, olaszoknak sorolhatnánk még angol nyelvű szentmiset, több helyütt is van. De a spanyol miséken úgy a résztvevők, azok ilyen 100-120 fő és a nagyobb ünnepekkor ugyanúgy van első áldozásra való felkészítés, csak mondjuk az még van minden évben is, de bérmálkozással is van felkészítés, jeles oktatás is van, és a nagyobb ünnepekkor, mondom egyébként 100-120-an jönnek el. Sokan ugye, akik spanyolok is itt a fővárosban élnek, elmennek az úgymond területileg illetékes hozzájuk közeleső plébániára, akár ott integrálódnak is. Szóval kettő is ez a küldetés, tehát biztosítanunk kell az édes anyanyelvükön az imádság lehetőségét, meg a szentségi szolgáltatást, anyanyelvükön spanyol esetben tudjanak imádkozni, szentmisére jönni, együtt énekelni, az Isten dicsőíteni, tehát egyszer. Másszor viszont ugye arról is van szó, hogy hosszú távon ők a magyar társadalomba, sokan közülük legalábbis, akik nem ideig óráig vannak, nemzetközi cégnél dolgoznak, majd vagy a hazájukba visszatérnek, tehát sokan integrálódnak, vagy integrálódni akarnak, ők pedig a nagyobb ünnepekkor jönnek hozzánk, és amúgy meg a legközelebbi templomba elmennek, és szépen a magyar nyelvet, ahogyan megtanulni igyekeznek, ugye a magyar nyelvű szentmiséken is részt vesznek. Tehát egy ilyen 120-an vannak, általában a nagyobb ünnepekkor meg többen. Ez a templom az nagyon szépen megtelik, és várva van oda mindenki is, aki spanyol nyelvű. És úgy van, hogy valaki, aki itt él már egy ideje, nem is tudja, aztán terjed a híre, valahonnan tudomást szerez róla, Facebookon keresztül rálel, elég a Google-be annyit beírni, hogy Missen Spanyol Budapest, és akkor rögtön rálelhet a honlapunkra, úgyhogy van ennek rengeteg módja. És van olyan, aki meg csak különleges alkalmakkor keres fel bennünket, mondjuk egy gyászmisét, az elhunyt szeretteiért, és így tovább. De oda találnak hozzánk, úgyhogy biztosítanak számunkra rengeteg, nem csak munkát, főleg és a legőszintébben mondom, hogy örömet is.
mi a különbség a magyar meg a spanyol ajkú hívek között?
Ez volt az első igazán nehéz kérdés, hát mi a különbség? Lehetne itt ilyen sztereotíp megközelítést adni, amely ennek megfelelően közhelyes is lenne, de az meg azért van így, mert igaz is. Szóval ezek érzelmdús emberek, és bátran merik kifejezésre juttatni az érzelmeiket. Ők azt tartják a magyarokról, hogy zártak vagy zárkózottak. Én ezt így nem gondolom, rám meg azt mondják, hogy én meg ilyetén mód nem is a magyar archetípusa vagyok, vagy hogy a legtípisebb magyar lennék, hogy én úgy nyitottabb vagyok. Teljesen mindegy is, jól egyezünk egymással. Nagyon szeretnek énekelni, tudnak a hangszeren játszani, arányaiban talán többen, mint mi magyarok. És nagyon-nagyon őszinték, és nagyon nyitottak a lelkipásztorra, ugyanakkor paptisztelő népek, úgymond, ez egy picit úgy van, hogy nekünk archaikusabb, nagyon jó velük együtt dolgozni. Az meg, hogy pontatlanok, mondanám, hogy kit érdekel, amúgy meg nem azok. Tehát, hogy van egy ilyen, ők is magukon, tehát öniróniával élve szoktak így viccelődni, de én pontatlanabb vagyok náluk például időben, sajnos, tehát, hogy ezt nem büszkén mondom. Úgyhogy nagyon jó a spanyol ajkú hívekkel együttműködni, együtt énekelni, nagyon készségesek, rögtön találni mindenre. Karácsonyfa állítás, azonnal jönnek sokan, és itt persze meg is kell ezt szervezni ebben a verbumdei nővérekre, Barbara nővérék munkájára, nagyon, illetve a José Daniel atyára is lehet számítani.
Önnek természetes volt a díj, úgy értve, hogy nem talál különbséget. Tehát, hogy természetes a vallási közösségek együttélése önnek, és példát mutat ebben másoknak is. Ahogy az előbb beszélte a spanyolokról, akkor egyértelmű, hogy közel állnak önhöz. Eszébe se jut, hogy megkülönböztesse másoktól.
Amennyiben meg lehet különböztetni a spanyol ajkúakat másoktól, az csupán gazdagságot jelent. Tehát, hogy egy idegen nyelvet gyakorolni ilyettén mód ezen a szinten, tehát oly magas fokon, hogy azon az ember prédikáljon, és ebben én nem vagyok extrém jó. Egyszerűen csak igyekszem, meg utána járok mindennek, amennyire időm, lehetőségem engedi ezt. Szóval ez az, ami más. Tehát ez, mint a kihívás, meg az, hogy színes az egyházunk. Ezen keresztül számomra látszik. Egyébként vannak más szokásaik, ez is csak színesíti, gazdagítja a történetet. Ott például mindig úgy gitáros mise, hogyha kiegészül hegedűvel, akkor ugye harmóniummal vagy elektromos orgonával, de közben a gitár, de van fuvola, teljesen változó, aki amivel be tud szállni, és olyan hangszerekről is vagyon itt szó, amiknek a nevét nem tudom sajnos, de akár latin-amerikai hangszerek, más dallamok, ez mind-mind színesíti a történetet. Én viszem oda a magam magyar felfogását, a magam jó értelemben vett rugalmasságával, nyitottságával, akkor inkább így mondanám, hogy elfogadjam, amit mondanak, vagy amit lehet gyakorolni. Vannak más-más szokásaik. Például a kis Jézust a születése után oda mennek, úgy, mint a pásztorok, vagy aztán a három király, tehát a napkeleti bölcsek, úgy hódolnak előtte. Vagy van olyan, hogy tapsa mise végén, hogy megszületett a kisdet. Tehát ilyen különbségek vannak, csókkal illetik a kis Jézust. És még sok más apró szokásuk van, ezekkel úgy lehet együtt élni, mint hogy nekünk is vannak saját magyar szokásaink, ez különbséget nem jelent.
Most következik a húsvét, miben más az ő húsvétjük, mint a miénk?
Hát, hogy miben más az ő húsvétjük, nyilván ugye a saját környezetükben a Semana Santa, tehát a nagy hét, ugye a Szent Hét, nagy hét, ugye mi is úgy mondjuk, hogy nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombat, ők meg Jueves Santo, Viernes Santo, tehát ott már a bihília, a vigília az, ami előtérbe kerül, szóval az náluk egy nagy, jó értelemben vett ünnepi drámai is, a szó szoros értelmében, mivel felhajtást jelent, nagyon mélyen megélik ezt, és törekednek erre itt is, későn kezdik tényleg a liturgikus alkalmakat, nem csak praktikus, tehát lelkipásztori megfontolásból, hogy ott azért a magyar híveknek is van húsvéti szent három napja, és akkor ránk, a mi közösségünkre meg utánuk az ő liturgikus alkalmaikat követően kerülhet sor, tehát nem csak erről van szó, hanem hogy az már éjszakában nyúló legyen, hosszúak, szépek, az énekek, a zsoltárok, amikor vannak ezek. De egyébként itt azért mi alapvetően ugyanúgy nagy csütörtökön a lábmosás szertartása benne van a liturgiában, ugyanúgy a kereszthódolat nagy pénteken a része a szertartásnak, és hát a vigília misén ugyanúgy előfordulhat, hogy van keresztelő, nem szokott egyébként, akkor úgy keresztelő, de minden ugyanúgy zajlik itt Magyarországon, mint ahogy a magyar szokások szerint történik.
És mit szólt a Wallenberg díjhoz?
Hát ez óriási megtiszteltetés volt, tényleg. Ez nagyon nagy megtiszteltetés volt. Azt gondolom, illetve hát ez felolvasással is került a laudációban, hogy nem csak a spanyol ajkúakkal való foglalatoskodás volt a döntő, ami egy állandó, és ilyen értelemben véve általános, tehát megszokott is elfoglaltságom, hanem ami még döntő volt, az amikor kitört az ukrán-orosz háború, Ukrajnát megtámadták, akkor kellett döntést hozni hirtelen, hogy az onnan érkező spanyol anyanyelvű menekülteket befogadjuk-e. Ekvádoriak voltak zömében, de jöttek mások is, mexikóiak, mindenki is, egyenlítői guineai is érkezett, elefántcsontpart az máshoz, francia nyelvű vidék, frankofon világ. Amikor ők jöttek, voltak különböző hírek, hogy mennyien érkeznek, hogy 40 család, és akkor az mondjuk 4x4 tag, az 160 embert számlál, és akkor hol fogjuk őket elhelyezni, ez komoly kérdés volt. De idő gondolkodni, amikor Alicia felhívott a magyarországi ekvádoriak szervezetének vezetője, akkor szóval nem volt erre úgy idő, hanem belegondoltam, hogy valahogy meg kell oldani. Aztán először 40-en érkeztek, de végül közel 150-180-an is volt, hogy egyszerre, mert ott állódott a csapat, vitték őket a humanitárius gépekkel folyamatosan haza, és érkeztek újabbak, és mindig el kellett őket szállásolni. Szóval volt, hogy egyszerre aztán végül 150-180 ember is elszállásra került. A plébánián, a közösségi házunkban, a Szent József közösségi házunkban. Úgyhogy a hívek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon készségesen és roppant odaadó lélekkel és extrém önzetlen mód segítettek. És nem csak a hívek, hanem a környékbeliek is. Tehát ez olyan volt, ami megmozgatta mindenkinek a szívét, lelkét. Tehát rengeteg emberrel akkor ott Ófaluban, itt helyben megismerkedhettünk, és rájöhettünk, hogy van bennük. Nem kimondottam meg, lehet, hogy nem járnak minden vasárnap a templomba, de ez a krisztusi szeretet, ez a caritas, ez ott él a szívükben, és dolgoztatja őket, szóval cselekvés szintjén testet ölthetett. Szóval először 40 diák érkezett, főleg orvostanhallgatók Zaporozsiából, aztán utána jöttek folyamatosan mások. Extrém időszak volt, lelkileg is nagyon megterhelő, de nagyon felemelő. Igen, nagyon kettős volt. Akkor kiszerveztük a plébániáról, amit lehetett a templomba, de azért még hideg volt február végén. Akkor házakhoz, családokhoz, hittanokat, bibliaórát, bármit, ifjúsági alkalmakat. Hú, nagyon szép időszak volt, nagyon jó erre így visszatekinteni.
És hogyan látták el őket a közösséggel együtt?
Hát a közösséggel, hogyne. Tehát úgy nézett ki, hogy egy vasárnap pont mentem a spanyol misét celebrálni, amikor Alicia, a Magyarországi Ekvádoriak Egyesületének, tehát egyesület néven fut a szervezet, elnöke vagy vezetője hívott engem, és akkor nem is értettem pontosan, hogy mire gondol, ugye siettem, egészen más gondolatokkal volt tele a fejem, a prédikációra készültem, bár mindenkit egyébként ugye a háború kitörése foglalkoztatott, de ugye eszközünk lehet, ilyet én mond, hogy segítséget másoknak nyújthatunk, nem hittem volna, és akkor egyszerűen csak mondtam, hogy igen, és az esti misére, már a spanyol misét követően úgy tértem vissza, hogy majd hirdetni fogom, hogy jönnek, menekültek, és akkor majd befogadjuk őket, és aki amivel tud, azzal ehhez hozzájáruljon. Ez azt jelenti, hogy élelmiszer, nyilván matracok, pokrócok, meg mindenféle ágyneműk, tisztálkodási szerek. Tehát én nem is gondoltam végig azért ehhez, a híveknek is a bölcsessége meg rálátása kellett volt, aki kisgyermekkel érkezett. Tehát nekem nem jut eszembe ilyen, hogy egy kisgyereknek mi kellhet, vagy hogy mi lehet szükséges. Én nem is emlékszem, hogy miket, de mindent hoztak, mindent. Úgyhogy megtelt a plébánia. Igen, egyébként is megtelik napról napra élettel, az ifjúság által, cserkészek által, házas hittan, családos közösségek által, mindenki is folyamatosan pörög a plébánia, de ekkor megáltattuk a helyet nekik, és ott élhettek egy másfél két hónapig, igen.
És milyen tervei vannak a következőkben?
Ellátni a két plébániám lelkipásztori szolgálatát, és csinálni az eddigieket. Az egyik helyen viszonylag sok a zarándoklat, Kövi Szűz Máriában, aztán ugyanígy a Jezsi Popiuszko atya tiszteleteit erős, hogy van is erekénk tőle. Ez a lengyel vonal, voltunk is nála Varsóban, illetve a másik helyemen, Békásmegyeren, pedig az ifjúsággal, családosokkal, való foglalatoskodás, házas hittanok. Úgyhogy ez van. Nem kell feladatot keresni, meg kitalálni, mert azok megtalálják maguktól is az embert. Hál' Istennek.
Budapesten voltunk a Köviszűz Mária templomba, és Szili Andrással beszélgettünk, aki Raoul Wallenberg díjat kapott január 17-én a Civilek házában. Császi Erzsébetet hallották.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim Császi Erzsébet riporter, a zenei szerkesztő Bartók Báta, a technikus Karkus István és a szerkesztő Bércesi András nevében is köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.